Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
2017. november 24-én este 8 óra 11 perckor tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. Egy héttel ezelőtt a Digitális Világban többek között arról beszéltünk, hogy az utóbbi időben a digitális kamerák sok területen átvették a szerepet. A digitális fototechnika azonban minden kétséget kizáróan alapvetően nagy változást hozott a fotózás világába, és nem csak egy új technika jelent meg, hanem vele együtt egy folyamatos vita az, hogy melyik a jobb. A sajtófotós laptopja segítségével azonnal CD-re vagy DVD-re tudja írni a fotókat, vagy a mai vezeték nélküli világunkban továbbítani tudja a kész anyagot a szerkesztőségnek szinte akárhol is van a világban. Ma este arra keressük a választ, hogy a technika vívmányai nem vezetnek-e a művészet rombolásához. Állítják, hogy bár a mai technika látszólag közel hozza az embereket, belsőleg egyre inkább idegenek lesznek, a luxus és életszínvonal emelkedés belsőleg üressé, szellemileg ellaposodottá, lélektelenné és mélységesen boldogtalanná teszi őket. De vajon ez így van? Témánk: hova vezethet a digitális technika fejlődése? Meghívottunk Jakab Tibor fotóművész, a Marosvásárhelyi Művészet Egyetem tanára. Szervusz Tibor, köszöntölek a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink, szervusz Tibor.
Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A digitális világ mostani elérhetőségei: telefonszámaink 0265 22 20 22-es és a 0365 42 44 34-es. SMS üzenőfal 0740 274 165. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető címünk marosvásárhelyiradio.ro. Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolat Marosvásárhelyi Rádió, Digitális Világ, Nagy Bodó Tibor. És akkor még egyszer, ma este arra keressük a választ, hogy hova vezethet a digitális technika fejlődése. Tibor, a sajtófotós laptopja segítségével azonnal CD-re vagy DVD-re tudja írni a fotókat, vagy a mai vezeték nélküli világunkban továbbítani tudja a kész anyagot a szerkesztőségnek szinte akárhol is van a világban. A kérdés, hogy a technika vívmányai nem vezetnek-e a művészet rombolásához?
Hát kétségtelenül a digitális fotózást első a sajtófotó volt, aki felkarolta, mert minden gyorsan kellett, a minőség az nem, hogy nem volt lényeges, de másodlagos volt a híranyagoknál és a hírképeknél. Én ezzel leghamarabb Dél-Afrikában találkoztam egy világkongresszuson, ahol még itt nem volt annyira előre haladott a digitális technika, és ott meg volt hívva egy sport sajtófotós, aki elmondta, hogy milyen verekedés és konkurencia van így világszinten a fotósok között, mikor van egy komoly esemény, gondolok egy olimpiára, vagy egy világbajnokság, vagy Európa-bajnokságra, ahol mindig az első tudja eladni a képét. Tehát az általa elkészített kép attól vásárolódik meg, aki elsőnek piacra dobja. És ezért mindenféle kütyüket és technikákat és csúcs technikákat felhasználnak a fotósok, hogy ezt el tudják érni. Tehát többé-kevésbé viccesen azt mondta az úriember, hogy például egy versenyen, amikor a díjátadás van, az érmet épp hogy az illetőnek, a nyertesnek a nyakába akasztották, és az ő képe már több sajtó egyletnél, meg ilyen különböző egységeknél már ott van. Tehát olyan gyors. És azt mondja, hogy még akkor sem sikerül, hogy mindig első legyen, és általában az elsőnek veszik meg a képét, és az bejár az egész világot az a fotó. Tehát ezért nagyon fontos a gyorsaság, és ezért felkarolt a sajtó, a digitális technikát. Olyan helyeken viszont, ahol a minőség a fontosabb, ott nem mindig jó a digitális. Tehát ez arra vezet, hogy ilyen futószalagon készülnek képek a digitális technikával. A minőség az vagy sikerül, vagy nem. Tehát másodlagos, nincs idő annyit komponálni, tehát rengeteg visszaütője van, Meg ne felejtsük el, hogy ez egy ilyen reflexzerű dolog, hogy aki a digitális gépet használja, rögtön vissza akarja nézni az eredményt. Na, állandóan nézegeti a kijelzőt, ez alatt az idő alatt viszont történnek események, amiket ő észre se vesz, nem, hogy meg tudjon örökíteni. Tehát ez egy komoly visszaütő. Az igényesség is mondjuk úgy háttérben szorul, mert nincs rá idő, vagy nincs. Egyszerűen arra gondol a fotós, hogy úgy is jó lesz. És többet készít, hogy abból majd valamit kiválaszt, vagy utómunkával helyrehoz. Ez az analóg fotózásnál nem állt fent, tehát nagyon bonyolult volt, hogy egy rosszul elkészült képet használhatóvá tegyen a fotós, tehát rengeteg időt, technikát és tudást igényelt. Digitálisnál nem, meg ezen kívül bejött egy olyan dolog is, hogy a képet már sokan szükségszerűnek tartják, hogy ha kell, ha nem, utómunkával feljavítsák, vagy megmásítják. Egy dokumentumkép, vagy egy sajtófotó hitelességét veszti, ez automatikusan, attól a pillanattól, hogy beavatkozunk, vagy megrendezzük, megváltoztatunk színeket, kitörlünk belőle esetleg zavaró elemeket, tehát a dokumentum jellegét elveszti. Na ez az egyik legnagyobb rombolás, amit tett mondjuk a digitális technika, hogy a kép, ami azelőtt a filmre készült kép, bármilyen, akár törvényszéken dokumentum értékű volt, hát ezt nagyjából elvesztette, ezt a dokumentum értékét, mert nagyon könnyen módosítható. Tehát hozzáadhatunk, vagy elvehetünk elemeket a képfelületről. Ez egy nagy rombolás a fotó értékének. Ugyanakkor a művészeti világban is ezzel a agyon dolgozott és megmásított és utómunkával módosított képek, a végén már a fénykép az elveszti a fénykép jellegét. Tehát végül is átalakul valami mássá. Én mindig azt mondom, hogy ez már nem fotó, ez valami más. Lehet azt művészetnek nevezni, de valami más. Tehát egy más megjelenési felület, nem fotográfia. És ezt nagyon sokan, ez is egy ilyen örök vita, nagyon sokan ezt cáfolgatják, hogy nem igaz, mert az csak fotó. Szerintem nem, tehát ez az én egyéni véleményem, hogy nem. Tehát egy más művészet, egy más megjelenési felület, egy más média végül is.
Amint azt már mondtuk, állítják, hogy bár a mai technika látszólag közel hozza az embereket, belsőleg egyre inkább idegenek lesznek. A luxus és életszínvonal emelkedés belsőleg üressé, szellemileg ellaposodottá, lélektelenné és mélységesen boldogtalanná teszi őket. Ezt hogy látod?
Hú, ez egy mély gondolat végül is. Tehát általában a mai rohanó világban nagyon sok minden tartalmát veszti. Tehát úgy az emberek tartalmukat veszti, az emberi érzések tartalmukat vesztik, termékek mind olcsóbbá és tömegesebbé válnak. Én ezt figyeltem meg így a kiállításokra beküldött fotók például, nemzetközi kiállításokra vonatkozóan, amelyeknek most az utóbbi időben több nemzetközi zsűribe voltam beválasztva, és része voltam a zsűrizési folyamatnak. Nagyon sok olyan fotó van, ami a szemnek mondjuk tetsző, viszont tartalmilag üres. Tehát nincs tartalma. Egyszerűen üres, mint az emberek. Tehát futószalagon készülnek, különböző eljárásokkal mind látványosabb dolgokat próbálnak kihozni, viszont a tartalma a fotónak az zéró. Tehát nincs tartalma. Tehát dekorációnak vehetjük, vagy nem tudom, hogy minek. Én, tehát hozzám ezek a képek nem állnak közel, és az ilyen képet nem fogom értékelni, és nem is fogok ilyen produkálni. Szerintem még megrendelésre se lennék hajlandó ilyen produktumokat produkálni, mert nem én vagyok. Tehát én mindig azt mondom, hogy egy képnek nincs tartalmas egy üzenete, és mondani valója, akkor miért készítettük? Csak azért, hogy legyen egy plusz kép, vagy megjelenjen egy pluszkép a világhálón. Mert ez a másik, hogy a megjelenési felületek is, tehát evel a virtuális világban, meg ebbe a digitalizálásba, tehát különböző felületeken jelennek meg. Tehát készítünk egy fotót, Az első dolog, hogy feltöltjük valami internetes portálra. Ettől a pillanattól nagyon kevesen számítanak arra, hogy ettől a pillanattól bárki lelopja. Sajnos ez történik, hogy lelopják. Tehát a szerzői jognak tett kár a digitalizálása, ez az internetes virtuális világgal megint óriási, mert nagyon nehéz bebizonyítani, hogy kié a fotó, mivel nincs negatív. Azon kívül, aki lelopja, az tisztában van, hogy erre senkinek nincs ideje. Ha egyáltalán rájön, vagy észreveszi, hogy megjelent egy képe valakinek, amit leloptak, tehát egyáltalán kihez fordul? Pereskedik? Senkinek nincs erre ideje, és sok országban, köztük szerintem Romániában is, ezt nem is veszik komolyan a bíróságok, ezek nem veszik komolyan az ilyen szerzőjog, hogy na most lelopták a képemet, és akkor mi van vele? Tehát nekem számtalan képemet, amiket megjelentettem például a saját honlapomon, észrevettem idővel, véletlenül bukkantam rá, beírva a Google-be a nevemet és a képekre rákeresve, olyan képeim vannak, amivel verses kötetek vagy különböző albumok vannak illusztrálva. Természetesen az én nevem nem jelenik meg, azt se tudom, hogy ki a szerző, ki jelentette meg, na most keresem, van időm nekem, hogy keresgéljem, hogy ki, hogy lopta ezt le, és akkor pereskedjek, nincs időm nekem. Tehát, és erre nagyon, nagyon tisztában vannak azok, akik ilyen dolgokhoz folyamodnak, és nem csak fotóról van szó, mert ugyanígy írásokat lelopnak, tehát ez már sajnos ilyen természetessé kezd válni. És ez nagyon szomorú dolog. És ez megint egy óriási kár, amit szintén az elektronikus média tett lehetővé.
Hogy lehet életet vinni egy fotóba?
Életet? Tehát először is a fotósnak nagyon jó érzelmei kell legyenek, és egy olyan lelkivilága kell legyen, amit továbbadhasson. Tehát az, akinek üres, tartalmatlan a belseje, az nem fog tudni továbbadni semmi esetre érzéseket és tartalmat a képeink keresztül szerintem. Tehát a fotós valamit mindig önmagából is ad a képein és a munkáink keresztül, úgy, ahogy egy festőművész is, vagy bármilyen képzőművész. Tehát az a munka az neki is egy tükre végül is, egy kifele, a világ fele egy tükre, amit ő kisugároz a munkán keresztül, kommunikál a képeink keresztül, vagy az alkotásaink keresztül a külvilággal. Tehát ez szükséges, hogy egyszer olyan legyen a személy is.
Attila kérdése, idézem, hol találni a művészetet a reklámfotózásban?
Ez egy érdekes kérdés, mert a reklámfotó végül is az kimondottan ilyen kereskedelmi jellegű. Tehát egy bizonyos cég megrendeli a fotót, hogy valamelyik termékét szebben és jobban mutassa be, mint amilyen, és megvásárolhatóvá tegye. Na most ez, hogy mennyire művészi aktus, ez egy kérdés, mert lehet egy reklám művészi alkotás végül is, tehát művészileg előállítva, vagy lehet egyszerűen nagyon olcsó megoldásokkal, olcsó, akár vulgáris módon eladva, vagy valami, tehát nem kimondottan művészi. Sajnos kevés olyan reklámot láttam, de vannak, amelyikek akár egy művészi alkotásnak is beillenek. De kevés van ilyen.
Tibor, úgy látom, hogy hallgatunk van a vonalban, megkérlek szépen, hogy a fülest tedd föl. Halló, jó estét kívánunk! Hát, tévedtünk, nincs hallgatónk, akkor folytatjuk a beszélgetést. Ibolya kérdése, mit értünk azon, hogy egy kép művészi fotó vagy művészi értékű?
Hú, ez megint egy nehéz kérdés, hogy mitől lesz művészet a művészet, vagy mitől lesz egy alkotás művészi alkotás. Tehát ezt nehéz meghatározni. Végül is ez akár a megjelenési felület is ilyen rangra emelheti. Tehát attól a pillanattól, hogy egy kép mondjuk megjelenik egy galériába, az, aki látja, az feltételezi, hogy műalkotás, tehát másképp ott nincs mit keressen. Viszont ez nem mindig így van. Tehát nagyon nehéz meghatározni, hogy mi az, hogy művészet. Hogy például egy festmény mitől művészet. vagy mitől egy műalkotás, vagy mitől nem, mitől egyszerűen egy illusztráció, vagy egy kép. Tehát ezt én nem tudnám szavakba semmi esetre ezt így leszűkíteni, vagy meghatározni, hogy ez a műalkotás, vagy ez a művészfotó, és ez nem. Tehát rá lehet nagyon hamar, tehát ha látja az ember a fotó, gyorsan rávágja, hogy az vagy nem, de így meghatározni szavakba elég nehéz.
Technikus kollégánk hintett, hogy úgy tűnik, hogy a hallgató, aki az előbb jelentkezett, visszahívott. Haló, jó estét kívánunk!
Jó estét kívánok!
Kivel beszélünk?
Dobri.
Várjuk a kérdését.
Hát lenne egy olyan kérdésem, hogy hova tűntek el a régi fotók? Mi lett velük? És miért nem lehet, hát lenne egy másik kérdésem, miért nem lehet lerejteni, eldugni, vagyis nem feltenni internetre, nem lenyúlni egymás fotóját?
Mit ért a régi fotó alatt például?
Tehát van nekem egy jó pár üvegre fotózott családi, tehát a 30-as évekből való háborús dolgok, meg családi képek, rengeteg ilyen kis fotón van.
És hogy ezek hova tűntek el?
Így van.
Én tudok rá választ adni. Sajnos a szemétbe tűntek el, mert én ezt tapasztaltam, én gyűjtöm ezeket többek közt, és nagyon sok ilyen jellegű régi fotót például az Ószeren vásároltam, úgyhogy egyszerűen annak, aki árulta, annak nem volt érték. Tehát például idős családtagoknak, vagy családi albumok. Na most a fiatal, aki nem is ismerte azokat az őseit, neki azok nem jelentenek semmit, és amikor bekötözik például a szülői házból egy tömb lakásba, neki nincs arra lehetősége, hogy tárolja, nem is akarja, és akkor vagy kidobja, vagy egyszerűen apró pénzért odaadja.
Hát erről a tömbházról dologról jut eszembe, hogy mi is tömbházba költöztünk annak idején, tehát a szüleim, és ottan találtam olyan fotókat, fehér-feketéket, hogy azt mondtam, ez nem igaz. Az a gyönyörű magyar viseletek, fehér-fekete képek.
Tehát ez a kornak egy dokumentálása végül, és ezek felbecsülhetetlen értékek.
És ezt fordultam, tehát őszintén megmondjam, volt Isten nyugtassa a nagybátyám, lehet, hogy hallott ön róla, mint vásárhelyi, Marosvásárhelyi, a Bartis Ferike.
Ismerős a név.
Annak van egy filmszerkesztő fia, Attila, az nekem unoköcsém. És a bátyámhoz fordultam, és azt mondta nekem, hogy annak idején, mikor még élt, hogy öcsém, ezt tedd el, mert ez a nemzetednek az öröksége. És eltettem, és elteszem mai napig is. Habár én is néha-néha fotózgattam annak idején, volt egy kis Smena gépem, és azt meg nagyon nehezen tudottam előhivatni a filmeket.
Itt az történik, hogy sajnos ezek a régi dolgok nem csak fotókra érvényes, hanem régi tárgyakra is. Mondjuk az újabb, fiatalabb generációnak ezek nem mondnak semmit, és egyszerűen értéket vesztik. Tehát egy kevés személy, aki mondjuk még vonzódik ezek a régi tárgyak, vagy dokumentumok iránt, vagy egy idősebb generáció, aki akár gyűjti ezeket gyűjtemények formájában, azok megpróbálnak őrizni belőle, amit lehet. Viszont nagy részük ez elveszésre vannak ítélve, úgyhogy ez hát, sajnos, de hát ez mindenbe érvényes. Ilyen világot élünk sajnos.
Én is nem mondom, hogy szeretem az internetet. Végignézett némi képeket, hogy ilyen gyönyörű dolgok vannak. És sokan nem tudják felbecsülni a régi dolgokat. Hát, és ez a baj van a mostani fiatalokkal, hogy csak kütyüzünk és lenyúljuk a az én képemet, mert hát hű, de vagány, meg festek egy szamárfület, és mit csinál a másik? Ha, mekkorát rög rajta, nem? Ez a baj van.
Köszönjük szépen a kérdést, Tibor, neked. Köszönjük szépen a választ.
Én is köszönöm a kérdést.
Hölgyeim és uraim, a zene is az adásunk része, így a következő percekben Bródi János következik, Őszinte bohóc.
Székelyföld hangja.
Fél kilenc után 5 perccel köszöntöm mindazokat, akik csak most kapcsolódtak be a digitális világba. Természetesen Bródi János is következni fog. Én vétettem, elnézést kérek. Ma esti beszélgetőtársunk Jakab Tibor fotóművész, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára. A továbbiakban is vele beszélgettünk. Tibor, az előbb a reklámfotózásról beszéltünk, és érkezett időközben egy kérdés. Szilárd írt az adás Facebook oldalára. Jó estét kívánok, azt szeretném kérdezni Tibortól, hogy a Marosvásárhelyi Színművészet Egyetemen mit takar a multimédia és a reklámírás szak?
Nem színművészeti, művészeti egyetem most, tehát színművészeti volt, ez kibővült különböző szakokkal, és most a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem. Ennek ez a szakja, hogy kommunikáció és multimédia, ez elmondja végül is az elnevezés, hogy mivel foglalkozik. Tehát kommunikációs technikák, kommunikációs szakemberek képzése, valamint a multimédia eszközeinek elsajátítása. Tehát lesznek olyan szakemberek, akik audio, videó, fotó, meg egyáltalán a médiának különböző területén lesznek szakosodva, illetve az egészbe. Ez mit fed? Tehát az, hogy a vizuális anyagokat kezelik, forgatókönyvírást tanulnak természetesen, ami szükséges kisfilmek készítéséhez, vagy művészi filmek készítéséhez. Megtanulnak interjúkat készíteni, különböző műsorokat végigvezetni. Tehát egy nagyon komplex szak. Tehát én mindig azt szoktam mondani így, amikor rám kérdeznek, hogy itt nagyon, nagyon tág paletta áll a végzős diák, vagy a hallgató, aki ezt a szakot végzi előtt. Tehát lehet egy kiváló kommunikációs szakember, lehet audiotéren, mondjuk egy rádiós szakember belőle, vagy tévés szakember, vagy fotós. Tehát ezt mind magában foglalja, plusz, hogy filmkészítést is elsajátítja a csinyát-binyát ennek. Természetesen, mivel egy művészeti egyetemen belül működik, tehát művészi megközelítéssel történik mindez. Ezt azért mondom, mert létezik kommunikációs szak más egyetemeken is, ott viszont teljesen más beállítású az egész, és más felépítésű a tanterv, meg egyáltalán minden. Az is nagyon fontos, hogy kis létszámú évfolyamok vannak, ez nagyon fontos, tehát sokkal elmélyültebben lehet foglalkozni a hallgatókkal, exkluzívabb nevelésbe részesülnek, mondom ezt én, mint saját vélemény végül is. Ez onnan is jön, hogy találkoztam, Temesvárt volt egy ilyen nemzetközi analóg fesztivál, erről azt hiszem említés volt a múltkor, és itten nagyon sok más egyetemről találkoztam tanárokkal, meg hallgatókkal, akiknek nagy része ugyanilyen szakon voltak hallgatók. És tanárok elmondták, hogy nekik ez nagyon, tehát hogy nekünk milyen szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezt így lehet, ilyen mélyen lehet foglalkozni a hallgatókkal, mert náluk nagy létszám van. Tehát gondolok én 30-40 hallgató egy évfolyamban. Aztán lehetetlen. Tehát művész szakon, tehát ott, ahol feltételezhetően többnyire művész embereket is képezünk, vagy művészeti jellegű a képzés, ott nem lehet ilyen tömeget képezni. Tehát nem születik annyi művész, annyi tehetséges ember. És ezt így nem tudnak olyan alaposan foglalkozni, ahogy kéne. Tehát ez a tanároknak, és ugyanakkor a hallgatóknak is ez volt a véleménye. Úgyhogy mi szerencsések vagyunk, és az, aki tényleg elsajátítja a tananyagot, abból nagy valószínűséggel egy nagyon jó szakember lesz a jövőre nézve.
Következő kérdésünk, milyen lehetőségek vannak a szak elvégzése után, illetve mennyire nehéz az elhelyezkedés?
Tehát napjainkban bármit végez egy diák, bármilyen egyetemet, az elhelyezkedés az mindig egy probléma. Tehát probléma olyan szempontból, hogy a munkahelyet megtalálni az nem könnyű, főleg, hogyha ragaszkodunk egy bizonyos munkahelyhez. Na most, hogy mennyire könnyű elhelyezkedni, tehát ez az is hozzájárul, hogy mennyire felkészült szerintem az a végzős. Tehát egy jól felkészült ember az már egyetem alatt kapcsolatokat épít ki azokon a helyeken, ahol gyakorlatozik, tehát megismerik, és hogyha bármilyen munkáltató észreveszi, hogy tehetséges emberre van dolga, az egyetem után általában oda hívja. Tehát nem is kell jelentkezzen ő, mert oda hívják, mivel ismerik időbe a diákot. Tehát ez mindenképpen egy nagyon fontos szempont. Tehát el lehet helyezkedni, azon kívül, mint mondtam, tehát egy óriási paletta nyílik, tehát rengeteg szakmába el tud helyezkedni, úgy értem, hogy kommunikációs szakemberként, rádiósként, tévésként, operatőrként, fotósként, tehát sok minden lehet belőle, vagy minden egybe. Tehát lehet akár egy ilyen multimédia szakember, ahol a médiának, tehát a multimédiának az eszközeit használja különböző látványokhoz, különböző megoldásokhoz és vizuális kommunikációhoz, mert végül is kommunikáció, tehát mindezeken a művészeti ágokon keresztül kommunikál az ember, tehát kommunikációs eszközként használja a képanyagot vagy a hanganyagot.
Ugyancsak a Szilárd kérdése, ami az elhelyezkedést illeti, mennyit számít egy mesteri diploma ezen szak elvégzése után vagy mellett?
Mesteri diploma szerintem az minden szakon fontos, tehát az mondjuk egy plusz, viszont akár egy alapképzéssel is el lehet sajátítani nagyon sok fontos dolgot, úgyhogy az, aki egy felkészült, és akit érdekli tényleg az, amit tanul, és elsajátítja mélyen, annak már csak egy haba tortán a mesteri, de természetesen egy nagyon fontos dolog, tehát attól lesz egy egész, szerintem valami. Tehát ez a két lépcsős tanítási rendszerben ez egy fontos dolog. Én mindig annak voltam, hogy íve az egy lépcsős, tehát legyen az 4 vagy 5 év, az egybe, és az annyi. De hát más világot élünk.
Tibor, ma este témán tehát, hogy hova vezetett a digitális technika fejlődése, kanyarodjunk vissza a témánkhoz, tehát hová vezethet ez?
Tehát ez a digitális téma, ez nagyon-nagyon ellenőrizhetetlen szerintem, hogy hova vezethet. Tehát nem lehet ellenőrizni. Mint mondtam, tehát a képek megjelennek különböző felületeken, ahonnan már nem lehet kontrollálni, hogy hova jutnak el. Tehát ez egy elég rossz dolog. Tehát nem lehet kézbe tartani, és mindinkább, mint más technikai dolog, a kifut a kezünkből. Észre se vesszük, vagy sokszor a csapdákat nem vesszük észre, csak utólag, és akkor már késő. Tehát mikor felteszünk magunkról például fotót, mondok egy közösségi hálóra, vagy valahol, a Facebookra, ami nagyon gyakori. Tehát nagyon kevesen számítanak a csapdákkal, amiket ezek a közösségi hálók rejtenek. Tehát kik nézik a képemet, kik osztják meg a képeket. Tehát nem csak az én általam bejelölt személyek fogják nézni, mert azokból elég, ha egy-kettő megosztja, és olyanokhoz jut el a képem, akiket én nem is ismerek ezáltal. Tehát itt már elvesztettük a fonalat. Ugyanez van a képanyagokkal, az írott anyagokkal. De a képanyagokkal mindenképpen. Tehát ez, amit az előbb is mondtam, hogy a képet nagyon könnyen le lehet lopni. Tehát amíg a negatívról készült, addig a negatív az egy abszolút bizonyíték volt, hogy ki a szerzőjó, ki a kép. Digitálisan sokkal nehezebb ez bebizonyítani, és mint mondtam, tehát nincs ideje az embereknek ebbe bibelődni, hogy különböző helyeken pereskedni, vagy egyáltalán kikövetelni kártérítéseket, ez majdnem lehetetlen. Nem beszélve, hogy lehet a képemet, amit lelopnak, azt módosítják, tehát átdolgozzák, hogy hozzáadnak, vagy kivesztek elemeket, és attól a pillanattól ki a szerzőjog. Tehát ezek mind olyan dolgok, amiket nem lehet kézbe tartani, és amíg nincsenek előzmények, lehet, hogy az ember nem is gondolkozik rajta.
Időközben még egy kérdés érkezett Attilától. A digitális képnek nincs végleges változata, csak végtelen módosítási lehetőségek világában egy éppen aktuális állapota. Ha valaki nagyon sokat módosít egy képen, ki az új terméknek a szerzője?
Hát ez az érdekes. Épp ezt említettem az elébb, hogy mondjuk lelopnak egy képet, és akkor valaki hozzáad valamit, vagy vegyünk egyszerű dolgot, a színeket módosítja, igaz? Vagy a kontrasztot módosítja. Feltölti, mind az ő szerzeménye a hálóra. Azt lelopja egy harmadik személy, aki úgy gondolja, hogy hozzáad elemeket, és hozzátesz elemeket, amiket másoknak a képéről lop le. Tehát teszem egy egyszerű dolgot, szüksége van mondjuk egy csodálatos, gicses tájhoz, egy teliholdra. Hát ő most nem fog egy teliholdot fotózni, hanem keres, valaki csak csinált egy teliholdról egy gyönyörű képet, azt lelopja, és hozzáteszi a másik képhez. Tehát ettől a pillanattól már két szerzőnek a képe van összedolgozva. Na most ki a kép? A harmadiké, aki ezt művelte, joga van használni más munkáinak részleteit, és újjá alkotni. Tehát ez olyan, mintha például egy szobor, aminek hiányzik a karja mondjuk, akkor jön egy másik művész, és kiegészíti. Tehát alkot hozzá egy kart, és oda ragasztja, és hogy ki van egészítve, és egy más műalkotás lesz belőle. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes, bonyolult dolog. Nem tudom, ha ezen valaki gondolkozott, vagy valaki erre szabályt állított elő, hogy végülis mi lesz ebbe az esetbe. És ez végtelenségig, tehát egy olyan, ahogy a játékoknál az ilyen transformer, hogy állandóan átalakulóban van, tehát jó a kérdés. Tehát nem olyan, hogy megvan a műalkotás mondjuk, vagy a fotó alkotás mondjuk megszületik, és avval vége. Tehát az egy alkotás. Hanem az végtelenig lehet módosítani, és végül is a digitális fotózásnak ez végül is egy lényege, az állandó módosítása, és az állandó utómunkája, ami az analóg fotózásban természetellenes, tehát nem volt soha használatos, vagy nagyon ritkán volt használatos.
Folytatjuk a beszélgetést, Tibor. Szerinted ki a jó fotóművész ma 2017-ben?
Tehát ez, hogy jó vagy rossz, hát ki a jó festő? Ki a jó festőművész? Ez nagyon nehéz megállapítani, mert mint minden művészeti ágban trendek vannak. Tehát megjelennek különböző irányzatok, ilyen modernizmusok, különböző divatok. Na most én egy dolgot el tudok mondani, hogy a klasszikus, mint mindenben, az minden túlél. Tehát én ezt állítom, és emellett mindig ki fogok állni, mert úgy, mint a zenébe, hogy ilyen több száz éves zenei klasszikus alkotásokat mai napig előadnak, és időállóak, lehet, hogy a modern irányzatok azok felbukkannak, egy ideig tartanak, nagyon sikeresek, és utána úgy eltűnnek a süllyesztőbe, hogy nem is hallunk többet róluk, nemhogy még valaki előszedje, vagy kiállítson műalkotásokat. Sok művész, aki mondjuk megpróbál ebből élni, és nagyon tudatosan, tehát én prostitúciónak nevezném, tehát minden áron el akarja adni a munkáját, és akkor bedől különböző divatoknak, mert az a divat, azt lehet eladni. És ettől a pillanattól én mindig megkérdőjelezem a műalkotásnak az értékét. Tehát ha valamit csak azért csinálunk, hogy eladjuk, mondjuk megrendel tőlem valaki egy olyan képet, hogy legyen egy váza, két virág, és mit tudom én, egy szemüveg előtte, és ezért hajlandó fizetni. Na én ezt most megcsinálom, vagy nem csinálom meg? Ha megcsinálom, aláírom, vagy nem írom alá? Tehát adom a nevemet hozzá. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy aki a művészetből akar élni, az mindig ki van téve ezeknek, mert természetesen meg kell élni valamiből, tehát el kéne adni is azt az alkotást, amit előállít a művész, de kérdés, hogy milyen áron. Tehát az, akinek van egy kifolt személyisége, és ahhoz ragaszkodik, az nem fog bedőlni ilyen irányzatoknak. Én ezt elmondhatom, hogy a 95-98 között kezdtek bejönni ezek az ilyen, a fotóba is az ilyen irányzatok, ilyen divatok, ilyen hülyeskedéseknek nevezem én, hogy a klasszikus képeket készítő fotósok is neki fogtak ilyen különböző ilyen hókusz-pókusz eljárásokat erőszakolni végül is a képeken, amikor még nem volt digitális technika. Tehát ezek olyan primitív megoldások voltak, hogy például kivágtunk különböző képelemeket, ezeket ragasztottuk, tehát ilyen kollázs formában, és akkor azt újra reprodukáltuk, és akkor készítettünk egy képet, ami nem létezett. Tehát ilyen nagyon ilyen házi szőttes jellegű volt, tehát látszott az ilyen barkács megoldás ezeken a képeken, de azért nagyon sokan csinálták, és mondhatni, hogy egy-két évig ezek a képek sikeresek voltak. Külföldiek kezdték el, és akkor természetesen az itteni fotós is próbálta utánozni. Hát én ezt megpróbáltam egy fél éven keresztül, és utána gyorsan rájöttem, hogy hát ez nem nekem való, ez nem én vagyok. Tehát én ezt nem akarom csinálni, és gyorsan lemondtam róla szerencsére. Tehát nem tudott belém ivódni ez a romboló tevékenység.
Még egy kérdés, Tibor. Ki és mikor nevezheti magát fotóművésznek?
Ez egy jó kérdés, mert napjainkban, ha honlapokat nézünk, hát annyi fotóművész van, hogy majdnem mindenki fotóművész, de ezek a személyek önmagukat fotóművésznek titulálják. Na most, ki lehet fotóművész? Tehát aki elvégzett egy szak főiskolát mondjuk, szerintem, vagy egy szakképzésbe részesült, tehát elvégzett egy művészeti egyetemet. Hát az lehet fotóművész, elvégzett egy fotószakot, igen, lehet. Ezen kívül vannak más módszerek, tehát léteznek a fotoművészeti szövetségek, tehát szakszövetségek. Na most ezek adhatják ezt a titulust például a fotósnak, hogy fotóművész bizonyos kritériumok alapján. Nagyon jól meghatározott, tehát például a fotós összeállít egy portfóliót, ezt előterjeszti, kiállításai vannak azelőtt, és akkor egy szakbizottság eldönti, hogy ez művészet, amit az illető művel, vagy nem. És ennek alapján jóvá hagyják, vagy nem, hogy művész. Attól a pillanattól nevezheti magát fotoművésznek, de nem önmagát kiáltja ki, mint ahogy például egy varrónő kiáltja magát textil designernek, ami megint egy főiskolát feltételez.
Még egy kérdés, egy percben, Tibor. Ha elvégzi azt az egyetemet, automatikusan művész lesz?
Nem, tehát szerintem nem. Nem attól lesz művész. Attól lesz művész, hogyha az alkotásai művészi szintre emelkednek. Ha nem, akkor attól még nem lesz. Tehát nevezheti magát, ha mondjuk neki erről diplomája van, úgy, hogy egy mérnök is nevezheti magát mérnöknek, mert a diplomája van, de attól nem jelenti azt, hogy valamit is tud tervezni, vagy képes valamire. Tehát ez természetes, ezt az idő bizonyítja. Tehát ha nem tud kiállításokat szervezni magának, vagy sikeres lenni, akkor mind lehet a titulatúrája.
Köszönjük szépen a beszélgetést, hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, ma esti beszélgetőtársunk Jakab Tibor fotoművész, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára. A zenei szerkesztőnk Kacso Tibor és műszaki munkatársam Nemes Attila nevében is. És hamarosan tényleg Bródi János következik. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, legközelebb a kőbezárt múltunkban hallhatnak. A tartalmából röviden. A múlt héten, november 18-án már beszéltünk arról, hogy a Kovászna megyei köpec legjelentősebb műemléke a középkori református temploma. Nagy Károly, az erdővidéki református egyházmegye nyugalmazott esperes a műsornak elmondta, hogy 1921-ben első Ferdinánd román király felkérte a román heraldikusokat, hogy készítsék el a román királyság címerét. A szakemberek hosszú ideig tanácskoztak és próbálkoztak, de amint azt a történelem is igazolja, sikertelenül. Első Ferdinánd felkérte a kényszerlakhelyen tartózkodó köpeci Sebestyén József magyar heraldikust, hogy ő készítse el a román királyság címerét. A magyar heraldikus elfogadta a felkérést, és a címerből több változatot is készített, melyekből egyet a király elfogad. Hát így lett a román királyság címere egy magyar ember munkája. Témánk Csontvázak a fák odvában. Meghívott Nagy Károly, az erdővidéki református egyházmegye nyugalmazott esperese. További szép estét kívánok, a digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra!